Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Most elmegyünk először az amisokhoz, és az izgalmas titkokat mind-mind felfedjük, aztán pedig a Galapagos-szigetekre indulunk tovább, úgyhogy exotikus túra lesz most koronavírus járvány idején. Tartsanak velem! A közösség vezetőiből, elöljáróiból álló csoportnak bizony sokak szerint komoly szerepe van az életmódjuk megőrzésében. Állítólag vannak, akik nem engedik kitörni a fiatalokat ebből a fura 18. századi világból. Minden esetre én a helyszínen utána jártam, hogy mi lehet ebből az igazság. Az amisoknak egy jogerős bírósági ítélet szerint soha nem kell nyugdíjjárulékot fizetniük. Nem viccelek, valóban nem részesei a nagy ellátórendszereknek, nem vesznek fel semmilyen segélyt vagy támogatást, és a gyerekeiket is külön kis iskolákba járatják, és mindent önállóan oldanak meg. Volt egy nagyon komoly per ezzel kapcsolatban, és a bírósági határozat végül azt mondta ki, hogy ha nem vesznek fel nyugdíjjárulékot, az orvost bizony kifizetik, amikor elmennek egészségügyi ellátásra, akkor ha semmilyen szinten nem élvezik az ellátórendszer nyújtotta előnyöket, és meg az utat is saját maguk csináltatják, akkor valóban nem kell járulékot fizetni. Úgyhogy ezen okból az amisok ettől mentesültek. És valóban a tengeren túlon ugyan nem rezervátumokban vagy saját kis falvakban élnek, elszigetelve a hagyományos társadalomtól, hanem összevegyülve laknak a globalizált világ előnyeit élvező és mellékhatásaitól szenvedő többi amerikaival. A lélekszámuk az amisoknak 200 000 feletti, a legtöbben Pennsylvániában élnek, de Ohio és Indiana államban is azért sokan vannak. Néhányan pedig átköltöztek Kanadába is. Amikor én először látogattam el az amisokhoz, és utána néztem, hogy na akkor hova is kell mennem konkrétan. Amikor megérkeztem, azt hittem, hogy hát eldugott kis falvak lesznek itt, és akár még kerítéssel is elválasztják a többieket. Hát nem így van. Pennsylvániában, például a pennsylvániai amisoknál, Lancaster környékén, meg Dutch County falvaiban találkoztam az amisokkal. A Holland megye elnevezés egyébként a német alföldi bevándorlókra utal, nem keverendő más Egyesült Államok beli vagy megyével. Maga Lancaster egyébként szép kisváros, Amsterdamra hajazó belvárosi házakkal, kertes, tágas épületekkel. Persze az amisok mértékével nézve ez maga a metropolis. Amis barátom például sose jön ide, mert hogy zavarja a hatalmas nyüzsgés. Hát az biztos, hogy 5 percenként tényleg elmegy vagy 2 autó az utcán. A pennsylvániai amisok a Lancaster melletti falvakban laknak, teljesen összekeveredve azokkal, akik nem amisok, nem is voltak azok, és nem is akarnak azok lenni. Vagyis szó sincs teljes elszigeteltségről, és pontosan látják és érzékelik a való világot. 2 amis farm mellett például ott lakik egy fiatalember, akinek ő sem még cowboy volt nyugaton, a másik szomszéd pedig egy philadelphiai kereskedő. Az amis nem egy népcsoport, hanem vallási közösség. Őseik a Rajna folyó svájci szakaszának környékéről és Németalföldről vándoroltak ki az Egyesült Államokba az 1700-as és az 1800-as években. A nevüket Jakob Ammanról kapták, ugye Jacobnak hívják itt az angol nyelvűek, de az amisok inkább ilyen németest beszélnek, és ők Jakobnak nevezik egyébként. A vallási vezető szerint a menoniták, ez ugye az anabaptistáknak egy ága, vagyis az ő korábbi közösségük elkorcsosultak, és vissza kell térni az eredeti szellemiséghez. Vagyis tartózkodni kell a technikai újításoktól, és a Bibliát szó szerint kell érteni. Amerikában amisoknak főleg a régi rend szerint élőket nevezik, ez ugye az Old Order Amish, az új amisok, vagyis a bicsi amisok már kiváltak a hagyományokhoz ragaszkodó közösségből. Amiről az amisokat azonnal észrevesszük, jellemzően fekete lovaskocsival közlekednek. Emellett jellegzetes a ruhájuk, a kalapjuk és a szakálluk. A nagyobb pennsylvániai amis farmok Strasburg, Burdinhend, Smeaton, Intercourse településeknél vannak, és hát a legtöbb ilyen kis lovaskocsit, azt pedig Strasbourgban láthatjuk. A környéken nagyjából 5000-en élnek. Az amisokat elöljárók vezetik, hatalmuk megkérdőjelezhetetlen, és hát ügyelnek arra, hogy Jakob Amman eredeti tanításai érvényesüljenek. Az amis elöljárók betartatják az öltözködési szabályokat is, ugyanis az amisok öltözete a mai napig a régi hagyományokat követi. A férfiak csak az ingükön hordanak gombot, a mellényükön kapocs van. Elmondásuk szerint ennek az az oka, hogy ők végtelenül békeszeretők, a katonaságot sem vállalják semmilyen körülmények között sem. A gombok ugyanakkor a hivatásos katonák egyenruhájára emlékeztette az elődöket. Úgyhogy nincs gomb. Övet nem viselnek, csak nadrágtartót. A nők pedig általában nem varják, hanem összetűzik a ruhájukat. A lányok, hogyha nincsen párjuk, akkor fehér felsőt viselnek, a legények pedig kéket vagy feketét. A színekkel kapcsolatos előírásokat azért a nők már lazán kezelik, ezt tapasztaltam, de mintásat vagy sárgát azért nem hordanak. Az idősebbek ugyanakkor keményen betartják, legalábbis ezt tapasztaltam, és kötelezően feketében volt szinte minden idősebb amis. A legtöbb férfi szalmakalapot vagy fekete kalapot visel, valamint körszakállat növeszt. A szokás szerint az ifjak, ha betöltötték a 18. életévüket, kipróbálhatják az angol világot. Ugye ők angoloknak hívják az amerikaiakat, és egymás között németül beszélnek. Én is egyébként németül beszéltem velük, és hát ilyen furcsa dialektus beszélnek, de abszolút mértékig, ha valaki tud németül, akkor az amisoknál elboldogul. És ugye az angol világ, az meg számukra az amerikaiakat, tehát minden más jelenti, ami nem amis. Minden esetre, amikor valaki kipróbálja az angol világot, akkor aztán belevetheti magát 18 évesen a globalizált világ forgatagába, aztán vagy visszamegy, vagy nem. Érdekes, hogy a legtöbben visszatérnek a békés közösségükbe, de hogyha valaki 2 éven belül nem tér vissza övéihez, akkor az amis előjárók, vagy a közösség más tagjai miatt ezt többet már nem teheti meg. Tehát arra nincs mód, hogy valaki boldogul az inglis világban, az angol világban, aztán a menő új autójával utána beálljon a lovaskocsik közé. Ilyenkor hát nem bántják, de úgy tesznek, mintha nem ismernék meg, és aztán szépen magától távozik az illető. Mivel az amis fiatalok többsége visszatér idejekorán a többiekhez, ezt az alig 2 esztendőt alaposan kihasználják, noha elvileg szüzen kell férjhez menni, és istenfélő ember módjára a gyermekek szülésére és a nevelésére kell koncentrálni, a lányok egy része azért kitombolja magát ez idő alatt, állítólag, legalábbis ezt mesélik. Elmennek a közeli városba, ahol a félénk lánykák megváltoznak, és hát mindent meg akarnak ismerni ebből a világból, de soha nem úgy, hogy harmadik személy is lássa őket, tehát úgy nincs barátkozás. Aztán, amikor elmentek a többiek, akkor minden megváltozik, és amikor letelik a tombolásra szánt idő, akkor szépen visszaveszik a hagyományos ruhájukat, és hazatérnek, és 1 éven belül férjhez mennek. Az angol világ megismerése nem kötelező, ha valaki nem akarja, férjhez lehet menni, vagy megnősülhet, akár korábban is. Elválni viszont tilos. A legszomorúbb eset számomra az egyik fiúnak a története volt, aki teljesen egyedül lakik az egyik falu szélén, ugyanis elvett feleségül egy nem amis lányt, nagy szerelem volt. A New Yorki hölgy úgy döntött, hogy kedvesihez költözik, és az amisok életét élik. Csak hogy a szerelem pár év múlva kihűlt, a lány unta az egyhangúságot, hiányzott a tévé, az internet, a mozi, ráadásul azért megerőltetőnek tartotta nem véletlenül és alaptalanul a házi munkát meg a ház körüli teendőket, úgyhogy egy napsütéses napon összepakolt és otthagyta az amisokat férjestül, lovastul. Amis férje viszont emiatt egyedül létre kárhoztatott, amíg ugyanis él az asszony, polgári válás ide vagy oda, ő nem vehet el senkit, hiszen Isten és a közösség előtt ő a hites ura, úgyhogy egyedül éli életét a falu szélén egy kis házacskában. Az amis gazdaságok alapja a farm, amelyek területe 50 és 96 hektár közötti. Érdekes ez a szám, de nem véletlen, mert nagyjából ezt is így kiszámolták, hogy mi az ideális. Sokan a mai napig lóval szántanak, bár Ohioban vannak meglehetősen elavult traktorok, de Pennsylvániában, ahol én voltam az amisoknál, ott csak lóval szántottak, és nem láttam traktorokat. A vallási előírások miatt egyébként az amisok idegenkednek minden olyan dologtól, amely elvonja a figyelmet Istentől és a családtól. Ezzel magyarázzák azt, hogy az amisok házaiban nincs áram. Az amis gazdaságok alapja, mint mondtam, a farm, és lényeg az, hogy itt tényleg mindent a lehetőleg kézzel hállítanak elő, és a legegyszerűbb eszközökkel. Persze az elektronos áramról annyit, hogy azért a lovaskocsin van lámpa, magam is láttam, tehát voltak éppen minden előírás alól van kivétel, meg vannak néhányan, ahol hűtőszekrényt is tartanak, és abban vannak azok a romlandó dolgok, amelyek egyébként ugye egész egyszerűen megromlanának, tehát azért itt is lazultak a szabályok, de az áram helyett használható gáz például. Úgyhogy van lámpa a házakban, csak az gázzal működik, és még a hűtőszekrényt is sokszor gázzal működtetik. Úgyhogy amikor erre rákérdeztem, akkor azt felelték, hogy csak a közösségre ártalmas dolgok tilosak. Tehát nincs tévé, nincs rádió, nincs internet. Az áram az elvileg nem tilos, hanem a hagyományok miatt nincs. Úgyhogy egész egyszerűen ez volt az indoklás. Mobiltelefon. Hát mobiltelefon meg azért van. Mobiltelefont elsősorban az idegenforgalomban és a kiskereskedelemben dolgozók szereztek be. Az akkumulátor feltöltését pedig baráti, nem amis házaknál intézik. De olyan is előfordult, hogy több család, vagy hát előfordult talán még most is, de amikor ott jártam, akkor volt ilyen, hogy több család együtt használt egy telefont, és az üzlet miatt megadtak naponta egy órát, akkor lehetett őket hívni, felvették, megbeszélték a dolgokat, és utána pedig kikapcsolták a telefont. Mint említettem már, az amisok nem részesei az állami ellátórendszereknek, ezekben nem is fizetnek be. Korábban megpróbálták erre rákényszeríteni őket, de hiába kubozták el tartozásaik miatt a lovaikat, ők nem fogadtak el se nyugdíjat, se segélyt, az elvitt dolgokat pedig ellopottnak tekintették. Végül az amerikai legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy az amisok kivételek és sajátos közösségük fenntarthatja önmagát. Az egyedülálló rászorulókat a közösség látja el. Az egészségügyi költségeket szintén megosztják egymás között, kötelező ebben mindenkinek részt vállalnia, de számukra ez nem is kérdés. Úgyhogy az államhatalom szervei csak a büntető ügyek miatt háborgatják őket. Akkor is először a vezetőiket, az úgynevezett amis elöljárókat keresik fel a hivatalos szervek. Polgári ügyekben az amis elöljárók intézik a vitákat is. Egy amis nagyon ritkán megy bíróságra, csak a tényleg muszáj, egyébként ha gondja van, az elöljáróhoz fordul. Ha egy nem amis becsapta, akkor többet nem üzletel vele, de nem perli be. A családi vitákat a családfő rendezi, a többi vitát az elöljárók. Talán ez is az oka annak, hogy azért szóban közben elterjedt az amis maffia legendája, főleg a zárt közösségek esetén azért mindig ugye van ilyen legenda. Az amisok többsége a német pennsylvániai dialektusát beszéli, tehát németül tudunk azért beszélgetni velük. Nem szerzetesként élnek, házaikban kényelmes fotelek, ágyak vannak, gazdálkodásuk önellátó, alapja a föld és a lótenyésztés, de az idegenforgalom is azért egyre jelentősebb, már persze akkor, amikor nincs éppen koronavírus járvány, mert hogy a turistákat fogadó amis családok lovaskocsi túrákat kínálnak a vendégeknek, és komoly bevétel származik az amis perecek és sajtok értékesítéséből is. Persze, noha az ellátórendszereknek nem tagjai, de az eladások utáni forgalmi adót azért be kell fizetniük, bár ez itt nem annyira magas. Amikor én ott voltam, akkor barátommal szinte csak perecet meg sajtot ettünk, tehát azért nagy kínálat nincsen, de az amis termékek tényleg nagyon finomak. Az amis boltok és farmok tulajdonosai, ha munkásaikat megbecsülik, alapelvük, hogy a tulajdonos ne keressen lényegesen többet a dolgozóknál. Ennek megfelelően, ha eredményes a gazdálkodás, akkor viszonylag magasak a bérek. A vállalkozó mindig maga is dolgozik ugyanannyit, mint a beosztottak. Nagyon ritka az elbocsátás. Ritkán van prémium, az amis tulajdonos inkább szóval jutalmaz. A mikrovállalkozásokat egy-egy család irányítja, de vannak több család tulajdonában lévő 50-100 fős amis tejgazdaságok is. Az üzleti érdek néha felülírja az előírásokat, hogy a tejhűtők már nem csak gázzal működnek, hanem árammal is, és a vezetők néha autót bérelnek a távoli tárgyalásokra, vagy akár taxit is igénybe vesznek. Erősebb függőséget a hagyományos társadalomtól egyedül az orvosi szolgáltatások kezdetlegessége jelent, no meg a banki szolgáltatások, mert hogy ez azért olyan, hogy nem tudják házon belül megoldani, emiatt a lehető legritkább esetben veszik igénybe, tehát igyekeznek az orvost elkerülni, de hát sokan vagyunk így ezzel persze, és a bankot sem nagyon használják. A kezdő vállalkozásoknak inkább a közösség nyújt hitelt, csak rendkívül indokolt esetben fordulnak pénzügyi intézethez. Érdekes egyébként, hogy azért a hitelkérelmek száma az utóbbi időben megszaporodott, ugyanis a sok gyerek miatt gyorsan nő a közösség létszáma, úgyhogy a farmok területét nem tudták ilyen ütemben vagy mértékben saját tőkéből növelni. Ezzel együtt azért az amis bankbetétek száma nem kevés. Egy amerikai szerző, Kréker, a pénz titka az amisoknál című könyvében arról írt, hogy találkozott olyan amis farmerrel, aki 20 év alatt 400 ezer dollárt gyűjtött össze a bankszámláján. Az amisok ugyanis takarékosan élnek, és a lehető legkevesebbet költenek. Ráadásul nem dobnak el szinte semmit, hanem megpróbálják valamire használni. Az előjárók büszkék arra, hogy az amis gazdaságokat a pénzügyi válságok, a gazdasági nehézségek sem viselik meg, tehát még járvány idején is dolgoznak a földeken, kőkeményen, vagy amikor volt a 2008-as válság, akkor is ugyanúgy ment a munka. A farm kiterjesztésén túl nincsenek ingatlan üzleteik, készpénzzel fizetnek mindig, és a már említett fiatalokon kívül másoknak alig van hitele. Ugyanakkor egyre növekszik a mikrogazdaságaiknak a piaca, ugyanis az amerikai fogyasztók kiemelkedően jónak értékelik az amis termékeket, ezért magas árat adnak értük. Philadelphiában, Baltimoreban, Washingtonban amis vásárok is vannak. Észak-Amerikában hozzávetőleg 10 000 amis vállalkozás működik, éves árbevételük 15 ezer és 12 millió dollár közötti mérettől függően. A mezőgazdaságon és az állattenyésztésen kívül jelentős még körükben a fafeldolgozás, a szerszámkészítés, a paplangyártás és a háztartási kellékek gyártása. Híresek az amis ácsok, a sajtkészítés és a pereckészítés. Az Egyesült Államokban gyártott bútorok csaknem 10%-át amis manufaktúrák állítják elő, annyira népszerűek az amis bútorok. Úgyhogy kialakult az amis márka, amely a minőségi, főleg kézzel, maximum egyszerű szerszámokkal gyártott termékeket jelenti. Az amis paplan 2-3 hónapig készül, és egyes darabjait New Yorkban 2-3 ezer dollárért árulják, úgyhogy nem olcsó mulatság az amis termék. Az amisok az alapanyagokat egymástól szerzik be, csak akkor vesznek nem amistól, ha nincs más lehetőségük. A vállalkozásoknak ritkán van külön irodájuk, a munkahely egyben az adminisztráció terepe is. Mindent puritánul rendeznek be, áram hiányában légkondicionáló sincs. Előfordult, hogy egy amis vállalkozás annyira sikeres volt, hogy az amis tulajdonos eladta egy philadelphiai vállalkozónak, mert úgy érezte, túlnőtt rajta a cég, és ez már egy amisnak sok. A könyvelést amis könyvelő végzi. Egy amerikai értékesítő, Eric Wiesner, az amis vállalkozások terjeszkedésének és eredményességének a titkait kutatta. Siker egyszerűen című könyvének készítésekor 5000 amis családdal találkozott, tehát elég komoly munkát végzett, és azt írta konklúzióként, hogy az egyszerű és családi, megbízható cégek puritán működési modelljének köszönhetően a kezdő amis vállalkozások 95%-a életképes és profitot termel, miközben az átlagos amerikai vállalkozások fele ezt nem tudja megugrani. Tehát az amis vállalkozók sokkal sikeresebbek, mint a más vállalkozások. Mind összességében, hogyha 5 éves távlatból nézzük, akkor szerinte az amis cégek 90%-a sikeresnek tekinthető, és ez bámulatosan jó arány. Mivel a társadalombiztosítási rendszernek sem részesei, az idősebbeket a gyerekeik tartják el, hiányuk esetén pedig maga a közösség. Egy amis családban legalább 6 gyerek születik, de nem ritka a 8-9 gyermekes família sem. A nők többsége a háztáji gazdaságban dolgozik, illetve a gyermekeket neveli. Alapelv, hogyha valaki máshol dolgozik, akkor ne legyen a munkahely messze, hamar haza lehessen érni. Vasárnaponként az amisok más-más családnál gyűlnek össze, olyanoknál, ahol nagy helyiség van erre a célra, és ott tartják az istentiszteletet. A templomba járás a fiataloknak remek alkalom az ismerkedésre. Többségük nem hagyja el a közösséget, így az amis kultúra és az önellátó farmgazdaság nincsen veszélyben. Hogy a közösség megtartó ereje miatt maradnak itt a fiatalok, vagy pedig tényleg szerepe van ebben az amis elöljáróknak, az persze más kérdés. Az biztos, hogy a zárt társadalomra jellemző az is, hogy amikor fiatalokkal próbáltam ismerkedni, beszélgetni, akkor hogyha 2-3-at megszólítottam, akkor hamarosan már jöttek az idősebb fiúk is, mondjuk a 20 év formák, és hát akkor az egész közösséggel tudtam beszélgetni, vagy éppenséggel a fiatalok elöljárójával tudtam beszélgetni, csak úgy mondjuk 2-3 fiatallal ez nem működött. Érdekes, hogy az idősebbek közül jóval többen már nyitottak voltak, és hát érdeklődtek, hogy vajon a tengeren túl mi a helyzet, hiszen azért a rokonok ugye onnan érkeztek, akivel beszélgettem, például Lübeckből vándorolt ki a családja, és hát a mai napig azért még fel is tudja sorolni a családfáját, és hogy kik voltak ugye az ősök, elég hosszasan, hát nyilván amire éppen emlékszik. Míg a műsor első felében az amisokról hallottak, most egy egzotikus szigetcsoportra fogunk kirándulni, hiszen ha már a koronavírus járvány miatt turisztikai célból szinte nem lehet külföldre utazni, vagy legalábbis csak nagyon bonyolultan és rengeteg kötöttséggel, akkor legalább képzeletben utazunk valamilyen egzotikus helyre. Ilyen például a Galapagos-szigetek, amely Ecuadorhoz tartozik egyébként, és hát volt szerencsém bejárni, pedig nem könnyű ide eljutni. Az kétségtelen, hogy azért nem egyszerű egy olyan utazás, amikor ide ellátogatunk, hogyha nem szervezett úton megyünk. Persze van egy olyan módszer, amit a legtöbben csinálnak, hogyha ilyen hajós kirándulásra fizetünk be, és most már ugyan korlátozzák alapesetben a hajóknak a számát, amelyek felkeresették a Galapagos-szigetek környékét, de régebben az ilyen óriási óceánjárók mind-mind jöttek ide a Galapagos-szigetek környékére, és a legtöbben ezzel érkeztek, de én eleve azt mondtam, hogy ott is szeretnék lakni a Galapagos-szigeteken, hát csak van valamilyen szállás, ha nem, akkor majd keresek. Minden esetre elindultam Ecuadorba, és Amsterdamon, majd a Holland Antillákon keresztül végül eljutottam Guayaquilba, ami a legnagyobb ecuadori város, de nem a főváros, hanem a főváros Quito, és utána Guayaquilból elmentem Quitóra. Quitóban több napot is eltöltöttem, meg itt tapasztaltam azt, hogy milyen fura az ecuadori szilveszter, mert hogy szilveszterkor összejönnek a különböző cégek dolgozói, és akkor nagy bulit csapnak. A divat pedig az, hogy ami rossz, meg gonosz, meg amit nem szeretnek, abból mind csinálnak egy bábut, és azt a bábut utána valahogy megsemmisítik, vagy elégetik, vagy odakötik az autó elejére, és neki mennek egy kicsit a garázsajtónak, vagy bármi más módon ilyesmit csinálnak, és akkor így jelképesen a rosszat, az elmúlt év rossz dolgát megsemmisítik, és akkor következik a szép és jó dolog. Minden esetre Quitóban tényleg nagyon érdekes volt a szilveszter, majd utána megpróbáltam repülőjegyet szerezni Galapagosra. Nem volt egyszerű, mert hogy naponta két gép közlekedik, és általában mindegyik tele van, legalábbis ebben az időszakban tele volt, úgyhogy sok-sok könyörgéssel, meg mindenféle egyéb módon végül is megérkezhetett a gépem Baltra szigetére, de addig még azért pár napot Quitóban kellett töltenem. Nem bántam meg, mert elmentem kirándulgatni. Például elmentem egy ilyen indián gyógyfürdőbe. Hát ha valaki már volt a Széchenyi fürdőben, vagy a budapesti gyógyfürdő kultúrát ismeri, akkor azért szerintem egy kicsit csalódás lesz neki, hogy felbugyog a meleg víz ott a hegyekben, és akkor szépen öltöző nélkül csak úgy melegszünk egy kicsit, aztán utána valamit teszünk. Tehát igazából meg kell mondanom, hogy azért szerintem, aki a budapesti gyógyfürdő kultúrán szocializálódott, hát annak már azért nehéz a világban újat mutatni, meg jobbat mutatni. Hát nem is sikerült, de azért el voltam Quitóban, és kivártam az időt, amíg elindult a repülőgép, amire végre volt helyem Baltra szigetére. Hát meg is érkeztem, hogy a Baltra az már Galapagos egyik szigete, a reptér épülete egy ablak nélküli fatákolmány, ezen és a betonon kívül tényleg gyakorlatilag semmi sincsen Baltra szigetén, és hát a belépést még megelőzi egy alapos motozás, mert hogy a szigetekre ugyanis semmiféle növényi vagy állati eredetű terméket nem lehet bevinni, és ezt alaposan ellenőrzik, úgyhogy esetemben még megszagolgatták a Nemzeti Park őrei a különböző ruha dolgokat is, hogy minden rendben van. Hát úgy tűnik, hogy itt akkor még sikeresen megállapították, hogy minden rendben van, úgyhogy már csak a belépési engedélyre volt szükség. Előtte egy olvasgattam az interneten, hogy hát belépési engedély szükséges ahhoz, hogy valaki bemenjen, hát ez gyakorlatilag egy belépő díjat jelent, mert hogy pontosan $100 volt, és már is kiállhattam a tűző napra, és vártam az egyetlen helyi autóbuszt, mert hogy egy körülbelül 40 éves roncs közlekedett Baltra szigetén, és a repülőtértől a kikötőbe fuvarozta az utasokat. Hát egy csomagtartója az nem volt, úgyhogy soha nem fért fel mindenki, mert annyi volt a bőrönt, hogy gyakorlatilag nem fértünk fel. Tehát, ha nem vagy elég erőszakos, akkor ácsolok azt tovább a tűző napon, amíg még egyet fordul a járgány. Tehát azt hiszem, talán a másodikra nagy nehezen felfértem, és akkor elvittek a kikötőhöz. Hát muszáj kikötőhöz menni, mert hogy Baltrán, mivel hogy semmi nincsen kivéve a fogadóépület meg a reptér, ezért ott nem tudunk sem megszállni, se semmit csinálni, úgyhogy mehetünk tovább. Errefelé, hogy a Galapagoson azért kevés a szálloda, ősgyikok nagyobb száma vannak, mint amennyi szálláshely, ugyanis, mint említettem, a látogatók főleg hajóval érkeznek, és ezeken a hajókon hagynak ott óriási pénzeket, és ezzel barangolják be a szigeteket. Persze ez esetben azért nehezíti némileg az állatok megfigyelését, hogy rajtunk kívül még egy csomó másik turista is kicsörtett a hajóról, és hát ősgyik legyen a talpán, amelyik ezt megvárja. Minden esetre Santa Cruz a fő sziget, és itt azért lehet szállást találni, vannak kiadó szobák, és van pár hotel is. Egyébként egy olyan helyen kaptam szállást végül, ugye Finch Bay-nél, ahol az öbölnél még egy kis csónakkal úgy át kellett mennünk, hogy elmentem Santa Cruz végébe, és ott az volt a módszer, hogy a szálláshelyre eljussak, hogy integetni kellett a kikötőben éppen közlekedő bármilyen járműnek, az odajött értünk, és akkor átvitt minket nagyjából egy olyan 200 méteres távolságon az öböl másik oldalára, és akkor ott meg tudtam szállni. És egyszer voltam csak egy picit így félénk, amikor azt mondták, hogy hát akkor majd a repülő indul visszafelé, és mikor, hát nem tudom, reggel 6 órakor, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag 3 órakor, 3:30-kor el kellett indulnom ahhoz, hogy odaérjek akkor Baltra szigetére, ahonnan ment vissza a gép Quitóba. Mondom, ki az, aki 3 órakor ott lesz majd a kikötőbe. És mindig van. Tehát tényleg oda mentem, integettem, nem is tudom, hogy hogyan vették észre egyébként azt, hogy integet valakit, még nem volt sötét, mert ott egy ilyen kis lámpa pislákolt, tehát meg lehetett látni, de valahogy tényleg észrevettek az egyik csónakról, és mindig volt valami halászhajó, vagy halászcsónak, vagy bárkit, és hajnali 3 órakor is odajött az egyik, és akkor átvitt a másik oldalra, és akkor ott meg már lehetett szerezni járművet, aztán irány az a komp, ahol már rendszeresen üzemel, ugye Baltra meg Santa Cruz között a járat. Tehát azért érdekes, hogy ezt így meg tudták szervezni. Galapagoson a legnagyobb teknős 1,5 méteres és több mint 150 éves, ezt így elmondták nekem, és nem csoda, hogy ennyi ideig élnek, mert hogy túl sokat nem kell idegeskedniük, tekintettel arra, hogy ez a fősziget, Santa Cruz, ez egy kicsit ilyen Jurassic Park-szerű, legalábbis a középső része. A középső rész zöld és igen csapadékos. És ami nekem fura volt, hogy amikor felnéztem az égre, akkor láttam, hogy hatalmas madarak keringenek a levegőbe, de olyan jellegűek, ami tényleg így az ősgyíkok világát, meg a hatalmas ilyen ősmadaraknak a világát idézik, tehát így valóban nagyon érdekes volt, hogy le lehetett volna forgatni egy klasszikus filmet még a dinók idejéből. Ezek a furcsa ősgyíkok egyébként hidegvérűek, legalábbis a szárazföldön meg a tengerben pihengetők és élők, úgyhogy a nappal általában a szárazföldön próbálnak melegedni, és azért erre mindenképpen számolni kell. Lehet fürödni is a Galapagos szigeteken, van olyan program is, hogy ússzál pörölytszápával, tehát azért a turistákra is gondolnak. Meg hát Santa Cruznak van 2 gyönyörű fehér homokú tengerparti pihenőhelye, az egyiket felkerestem, 20 perc séta volt a dzsungelen át, mert hogy nem lehetett csak ugyan menni autóval, de hát a látvány mesébe illő volt, csak azt nem értettem, hogy miért nincs tömve turistával, aztán kiderült, mert hogy amint kijöttem a vízből, azonnal az ilyen kis rovarok elleptek, és amint rászálltak is bögölj a bőrömre, szinte kiáltottam a fájdalomtól, és hát még elhessegetni sem lehetett ezeket a rovarokat. Olyan volt, mint Ausztráliában, ahol szintén tényleg, amikor először voltam az Ulurunál, akkor 1 percet tudtam úgy kint lenni, és utána tényleg leroskadtam a bokor tövében, és így összegömbbe jöttem, és így kezembe temettem az arcomat, és vártam, hogy jöjjön értünk a mikrobusz, aztán megtanultam, hogy kell ilyen moszkitóháló, meg ilyen légyvédőháló, különben még a szemgödrömbe is belemásznak ezek. Hát itt még durvább volt, mert itt ezt nem tudtam megcsinálni, tekintettel arra, hogy olyan rovarok voltak, hogy amikor a bőrömre rászállt, akkor ez önmagában fájt, és hát ugye rövidújúban voltam persze, hát nem féltek a törölközővel hadonászó embertől sem, úgyhogy nem maradt más hátra, mint a futás, és hát ami bosszantott, hogy a part mellett rengeteg gyönyörű rózsaszínű flamingó volt, tehát nem tudtam igazából komoly képet csinálni, mert ez már akkor nem érdekel, csak az, hogy tudja gyorsan elszaladni a partról. Úgyhogy azért voltak negatív élmények is a Galapagoson, de mindent felülírt az, amikor elkezdtem Santa Cruzról, a főszigetről elmenni a kisebb szigetekre. Seymour szigetén lomb nélküli fehér fákat találunk, vörös a föld, és ez fogadja az utazót. Tényleg annyira furcsa látvány volt, ilyen 1,20 méteres fákat képzeljenek el, és ezeken a lomb nélküli fákon fregatt madarak trónoltak, és hát tökéletesen lehetett látni a madarakat, a tojásokat, mert hogy a fákon nem volt zöld, ami eltakarná mindezt. Állítólag azért van, mert hogy mindent megesznek, még a leveleket is a madarak, mert hogy szaporák, ellenségük nincs, az élelem viszont kevés, úgyhogy emiatt lecsupaszították lényegében a szigetet, és hát emiatt elő is fordul az is, hogy akár éhen hal a madár és a földre zuhan. És a szintén lomb nélküli bokrokban pedig fókák bújnak meg, nem viccelek, oroszlán fókák. Valami oknál fogva ezek a tengeri emlősök itt Seymour szigeténél a Galapagoson 100-150 méterre is kijöttek a tengerből, és ködröt ástak, és a bokrokban elbújtak. Hát hogy miért, azt még a helybeliek sem tudták nekem megmondani, úgyhogy csak tippeket tudott adni még az egyik amerikai tengerbiológus is. 48 Galapagoszi sziget van összesen, ezek közül alig néhány lakott, itt Seymour szigetén is a fókák laknak csak, meg a fregatmadarak, de ahol élnek helybeliek, azok vagy banánt termesztenek, vagy pedig a turistákat is tápolják. Úgyhogy például pörölytszápa nézőbe bárkit elkísérnek, együtt lehet úszni a ragadozókkal, a gyengébb idegzetűek pedig kipróbálhatják a fókák társaságát, és azokkal is húzkálhatnak, hogyha annyira pörölytszápát nem szeretik. Az embert mindkét állat elviseli, egymást már kevésbé. Elmentem még Pláza szigetére, ez nagyon-nagyon tetszett. Bevásárolni ugyan nem lehet, viszont rengeteg az ősdik, ugye az iguana, ezt hívom így ősdiknak, mert hogy arra hasonlít leginkább, amit a Jurassic Parkban látunk, így kisebbeket, hát azért velociraptorok meg egyebek nincsenek. Viszont ezek a tarajos iguanák, ezek rendkívül látványosak, ugyanis a szárazföldi iguanák aranyszínűek, a tengeriek azok pedig ilyen barnás-feketék. De Pláza szigetén főleg szárazföldi gyönyörű aranyszínű tarajos iguanát látni, és ilyen hatalmas kaktuszoknál vagy egymással harcolnak, küzdenek, vagy pedig csak áldogálnak. Mint elmondták a helyiek, a kaktusz lehulló virágán kapnak össze leginkább az iguanák. Ugyanis a szárazföldi iguanáknak a fő tápláléka a kaktusz. Megeszik a kaktusznak a virágját, tehát ez a csemege, ezért gyakran verekednek is, és megeszik a kaktusz belsejét is. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszett, hogy tényleg látványosak az ősgyíkok is, de az, hogy így kaktusz éppen lehújjon, azért így küzdjenek, hát ez tényleg ilyen furcsa volt számomra. Minden esetre nagyon érdekesek. Pingvinek is élnek a Galapagos-szigeteken, bármilyen furcsa, mégpedig Bartolomé, Ferdinanda és Isabella szigeteken. Ezek közül Bartolomé szigeténél láttam is pingvineket. Az egyenlítőnél vagyunk ugyan, de az áramlatok miatt a víz hideg, hát annyira nem hideg, hogy ne lehessen fürdeni. Mint említettem, fürödtem azért Santa Cruz szigeténél is, bár ott nem a hideg vagy a meleg miatt nem lehetett normálisan tartózkodni, hanem azért nem lehetett, mert egyszerűen ezek a vérszívó kis rovarok, ezek kikergettek engem, de összességében még jó pár helyen lehetséges fürdeni. Nem annyira meleg, mint amikor azt gondolnák, hogy egyenlítőnél vagyunk, és akkor nem tudom, 30 fok a hőmérséklet, szó nincs erről, egy picit hűvös a víz. A galapagoszi pingvinnek ez pont megfelel. Állítólag teljesen ártalmatlan, és lehet ezzel is együtt úszni. A hajóról nézve 40 centis aranyos jószág, de azért a vízben én egy kicsit arrébb úsztam, biztos, ami biztos. Harapott már engem hónajba őzgida is Tájföldön az állatkertben, miközben tigris csimogattam, az meg semmi, nem is bántott szerencsére. Bartolomé szigete azért érdekes, mert a legtöbb galapagoszi képeslapon egyébként ez van rajta, meg az interneten is általában ezt láthatjuk, amikor a Galapagoszt beírjuk a keresőbe, mert hogy itt van víz alatti, meg víz feletti vulkáni kráter, de a legérdekesebbek a természet formálta sziklák. A tűfok szikla, ez a leglátványosabb szikla képződménye Galapagoszt illetően, és ez itt van Bartolomé szigetén, a világhírű tűfok szikla, hát nem kell magyaráznom, egy tűfokhoz hasonlít. Fel is lehet menni az itteni tűzhányó tetejére, nem működik, szerencsére már jó régen nem tört ki, és gyönyörű a kilátás arra az öbölre innen, ahol a világhírű tűfok szikla látható, úgyhogy nagyszerű felvételeket tudunk elkészíteni. Úgyhogy nincs hiányunk Galapagoszon látnivalóból. Hogyha Santa Cruzon megszállunk, akkor emeltünk Plázára, Bartolomé szigetére, Ferdinanda, Isabella szigetére. De hát ezt szerintem úgy érdemes igazából, hogyha tényleg páran vagyunk egy csónakban, mint ahogy én is tettem. Hát Pláza szigete is kicsi ahhoz, hogy ott ezért komolyabb szintű turizmusról beszélhessünk. Arra ne számítsunk, hogy esténként egymást érik az izgalmas programok, tehát gyakorlatilag a szálláshelyen este, azon kívül, hogy morfondírozom az élet értelmén, sok mindent nem lehet csinálni, de hát ez is elég lehet. De van még más program, például lehet horgászni. Amikor megkérdezték tőlem, hogy akarok-e horgászni, akkor nagyon meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy hát Galapagosz, hát ha valami hihetetlenül természetvédelmi terület, akkor ez az, hát hogy lehetne egy ilyen helyen horgászni? De lehet, vagy lehetett. Szervezett hivatalos programon ki lehetett fogni mindenféle halakat, és hát én is olyan szörnyű nagy barna tarajos halat fogtam, hogy persze kigondolkodtam, hogy hát most te jó ég, mi lesz ezzel. És én vissza akartam dobni, de a helyi kísérőm lecsillapított, mondta, hogy hát erről szó sem lehet, a halacska nem megy vissza, hanem inkább megették a derék fiúk, úgyhogy a helyiek azért ilyen szinten tényleg sokat horgásznak, halásznak a Galapagosz környékén is. Nagyjából 15 000 főre tehető a lakossága a Galapagos szigeteknek. Ecuadortól nyugatra találjuk a csendes óceánban, és a fővárost is pár ezeren lakják pusztán. A legnagyobb város Porto Ayora, már nem ez a főváros, Santa Cruzban, és vannak még azért viszonylag nagyobb városok. Spanyolul boldogulunk. Az egész szigetcsoportnak a területe az 7884 km, a legnagyobb sziget egyébként Isabella szigete. A csapvíz ihatatlan, tehát mindenképpen vásárolnunk kell mindig különböző vizet, és ezt vinni kell magunkkal, ilyen palackozott vizet. Nem árt, hogyha viszünk 30 faktorú napfejet legalább 30-as, mert most már van 50-es is, jól tudom. A szúnyogriasztó, azt nem gondoltam volna, én nem vittem, bevallom őszintén, hogy ilyen alapkellék, aztán nem is kaptam, ott nem lehet kapni valószínűleg a Nemzeti Park előírása miatt, bár hozzáteszem, nem tudom, hogy elvették volna vagy sem, amikor Baltra szigetén nézegették a podgyászt, a adott esetben a krémeket, nem tudom, hogy elveszik-e, de nem is volt alkalmam erről megbizonyosodni, tekintetlen arra, hogy elfedkeztem erről, hát üldöztek is a, mondom, ezek a vérszívó rovajok alaposan, hát igazából ilyen csípésszerű valamit éreztem a karomon, amikor rám szálltak, hogy most ténylegesen csak az ízelt lábukon volt valami olyan, ami miatt nekem véres lett utána a jobb karom egy picit, vagy pedig tényleg a véremre pályáztak, ezt nem tudom, de hát nem is nagyon volt időm analizálni, hanem csak szaladtam, mint a nyuszi. Ami fontos, hogy búvárszemüveg és pipa azért, ha nem viszünk, akkor jó drágán lehet bérelni vagy venni, tehát itt azért alaposan megmérik, pedig egyébként Ecuador önmagában olcsó. Sapka, kalap mindenképpen kell, és hát vigyázni kell arra, hogy aranyosnak néz ki az óriás teknős, de igen nagyot tud harapni, úgyhogy nem érdemes megsimogatni, mert nagyon veszélyes. Ha pedig valaki ráül a teknős hátára, ami szigorúan tilos, akkor semmiképpen ne kapaszkodjon a nyakába. És hát az is alapszabály, hogy vérző sebes lábbal nem szabad a pörőt cápa öbölbe mennünk, hogyha együtt akarunk úszni a cápákkal. És hát ami nagyon fontos még szintén, és ezt is elmondták a helyi kísérők, hogy az édesnek tűnő kis fókabébiket nem szabad megsimogatni. Hát egyrésztről a Nemzeti Park előírásra, másrészt pedig azért, mert az anyja leharaphatja az ujjunkat. És ami még fontos, hogy az ősgyíkok azok ártalmatlanak, nem bántanak, de amikor párzanak, akkor csak messziről szabad fotót készíteni. Ezt szintén elmondták, hát ezeket be is tartottam maradéktalanul, és hát szerencsére épségbe haza is jöttem. A 48 Galápagoszi sziget elképesztő és egyedülálló élővilágát tanulmányozva írta meg Charles Darwin a híres evolúciós elméletét. A terület nagy része ekkor lakatlan volt, és nem túl egyszerű volt megközelíteni, hát most sem egyszerű egyébként, de minél több helyet megpróbált felkeresni Darwin, és akkor itt lényegében megalkotta ezt az elméletet. Nem egyforma a szigetek élővilága és a növényzete, mint elmondtam, tehát hogyha valaki már ide ellátogat, akkor nem úgy működik, hogy akkor elmegyek egy szigetre, és akkor pipa, mert Bartolomé talán a legizgalmasabb, ahol van a híres tűfokszikla, akkor Seymour a bokori fókák miatt látványos, a pláza azért érdekes, mert kis területen rengeteg az ősgyík, tehát itt aztán bőven tudunk felvételeket készíteni, és hát Santa Cruzban meg a nagy teknősök érdekesek, Darwin is itt lakott, és itt van egy Darwin ház is, ahol a ház megtekintése mellett az itt lakó óriás teknősöket is megnézhetjük, tehát hogyha vadon nem találkozunk nagy teknőssel, akkor itt biztos, hogy látni fogunk, mert itt azért vannak fogságban jó páran. Ami érdekes egyébként, hogy amikor virágoznak a kaktuszok, akkor tényleg az iguanák bevadulnak, és nagyon érdekes ezt megfigyelni. Viszonylag gyorsan felmelegszik az idő, este nincsen túl meleg, de reggel már igen, és ami még fura volt, hogy Santa Cruzban például a tengerparton általában napsütés volt, és kellemes az idő, ugyanakkor a középső területeken minden nap esett az eső, és egész komolyan ilyen őserdejesen esett az eső. Espanyola szigetén a felnőtt iguanák bőre az ilyen élénk színű, tehát ilyen zöldes, pirosas, néha feketés színben pompáznak, valóban meglepő, mert, mint említettem, általában aranyszínűek a szárazföldiek, a tengeriek, meg azok ilyen feketés-barnásak általában az iguanák esetében. És hát az biztos, hogy itt tényleg egy picit az élővilágot tanulmányozzuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem egy közhelyes vidék, amerre jártunk. Hölgyeim és uraim, Garai Bendegúr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezetők, Kis Róbert Rihárd. További kellemes rádiózást, jó hétvégét kívánok. Viszonthallásra!